6 perccel 12 óra után a gazda élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda élet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazda híreket mondunk. Tarthatatlanná váltak a szentegyházi falopások, riportunk a helyszínen készült.
Saját birtokjainkon tolvajkkal vártunk, úgy mint intézmény, úgy mint fizikai személy, úgy mint tulajdonos.
Sajnos ez a településünk szégyene, ez egy olyan, mint egy fekélyes seb, amely nagyon mélyre hatolt.
Mindegy közbirtokossak, működjön úgy a dolog.
A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben ma a mezőpaniti Nagy Dánielt és vállalkozását ismerhetjük meg.
Ami az üzletbe kaphat, az végül csak egy piros por. Kiölnek belőle minden vitamint, mert 100 fok felett szárítják meg ilyen dolgok.
3/4-1 után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gazda híreket mondunk.
118 millió lejjel egészítette ki a kormány a mezőgazdasági gázolajár támogatásra szánt pénzkeretet, ugyanis a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség összesítése szerint ennyi szükségeltetett, hogy a támogatásra jogosult valamennyi kérelmezőt maradéktalanul ki tudjanak fizetni. A gépesített mezőgazdasági munkálatok során elhasznált üzemanyagok jövedéki adójának részbeni, literenkénti 1,80-ban is visszatérítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 765,32 millió lejt fordított. Országos szintű ellenőrző akció kezdődött január 9-én az állattartó gazdák körében. A következő időszakban országos szinten közel 5000 gazdaságban ellenőrzik, hogy az állattartók betartják-e a törvénybe foglalt gazdálkodási követelményeket, az állatjóléti előírásokat és a jó mezőgazdasági és környezeti szabályokat, amelyek kötelező érvényűek minden gazda számára, amely valamilyen típusú támogatásban részesült. Kovászna megyében 300, Hargita megyében mintegy 600 állattartót fognak felkeresni az ellenőrök. Kovászna megyében az akció lebonyolításáért 6 ellenőrző csoport felel. Ez alkalommal főként az erdővidéki gazdákat keresik fel, de a megye minden régiójában jelen lesznek. Két hét áll azon erdőtulajdonosok rendelkezésére, akik 30 hektárnál kisebb területet birtokolnak, hogy benyújtsák kéréseiket a 2016-ban megjelent 864-es kormányrendelet által biztosított támogatásra. Háromszéken, két helyszínen, Baróton és Sepsiszentgyörgyön várják a kéréseket január 20-áig. A támogatást erdőőrzésre, valamint erdészeti szolgáltatások ellenértékének törlesztésére használhatják fel a tulajdonosok. A rendelet, valamint az alkalmazási útmutató értelmében az érintetteknek az igénylési dossziét azon erdészeti intézményhez kell benyújtaniuk, amellyel szerződéses viszonyban állnak. A mézhamisítás visszaszorítása és a hazai minőségi mézek védelme érdekében 2017-ben újra megpróbálja betiltatni a keverékmézek romániai forgalmazását a Romániai Méhész Egyesület, jelentette ki Ioan Fetea, a hazai méhészeket tömörítő egyesület elnöke. A szakember úgy véli, a mézkeverékeket gyártó és forgalmazó cégek a fogyasztókat megtévesztik, mert arról sem tájékoztatják, hogy a keverékhez felhasznált mézek mely országokból származnak. A probléma különösen az unión kívülről, jellemzően Kínából behozott laboratóriumi körülmények között olcsón, ipari mennyiségben előállított műmézekkel van. A keverés révén ezeknek a műmézeknek a feljavításához használják előszeretettel a romániai termelőktől felvásárolt mézet a kiszerelő üzemek. Őszóta stagnálnak a burgonya árak, a nagykereskedők a tonnánkénti 700-800 lejnél többet nem hajlandók fizetni a Hargita megyei termelőknek. A Lengyelországból behozott burgonya úgy tűnik, ezúttal is erős konkurenciát teremt. Továbbra is nagy az érdeklődés a termelők körében a székely termékvédjegy megszerzése iránt. Legutóbb Gyergyószent Miklóson adtak át újabb székely termék tanúsítványokat, ezzel 106-ra nőtt a védjegy használók köre. A székely termékek száma viszont már az 1000-et is meghaladta. A fogyasztók kedvelik és vásárolják a termékeket, ezzel is hozzájárulva a munkahelyek teremtéséhez és megtartásához. Ugyanakkor a védjegy használata garancia a vásárló felé, hogy minőségi terméket fogyaszthat. A termelők viszont mindvégig tudatában kell legyenek annak, hogy számukra is plusz körültekintéssel, felelősséggel jár a székely termék logó használata. Hargita megyéből 21 pályázatot hirdetett nyertesnek a vidék jövedelemteremtő képességének javítását szolgáló 6.2-es intézkedésen a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség. A tevékenység függvényében 50-70 ezer euró visszanemtérítendő támogatás révén a falvakban agroturisztikai panziók, orvosi és állatorvosi rendelők, tervezőirodák, fodrászatok, automosó és gumijavító műhelyek létesülnek. A pályázatok összértéke 1 millió 270 ezer euró. Székelyporta név alatt elsősorban a turistáknak szánt, ám az interneten keresztül is elérhető boltot nyit a helyi és környékbeli székely kézműves termékek értékesítésére a Madéfalvi Ökoturiszt Egyesület. A mélyfagyasztott áruk szállítására is alkalmas haszonjárművet már meg is vásárolták. Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete 20 ezer lejjel támogatta az Ökoturiszt Egyesületet. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a szentegyházi falopásokról készült riportunkat sugározzuk, addig Besenyei Ferenc énekel.
Baj van, nagy baj, az én szívem kedül, tépje meg a kágyat. Attól tartok, hogy szerelmes vagyok, egy aranyos lányba. Hányszor nevetett rám titolva, mégsem repült a két karomba. A kislány hamis, az vagyok magam is, tépje meg a tánya. Hányszor nevetett rám titolva, mégsem repült a két karomba. A kislány hamis, az vagyok magam is, tépje meg a tánya. Ennyi kislány, miért remeg a kezem, miért piros az arcod? Most már tudom, színarany a szíved, még ha be sem hallod. Nem kell dagadni a szerelmet, látod, én is nagyon szeretlek. Hiába is nevetsz, tudom, te is szeretsz, ég a piros arcod. Nem kell tagadni a szerelmet, látod, én is nagyon szeretlek. Hiába is nevetsz, tudom, te is szeretsz, ég a piros arcod.
Tamás János vagyok, szentegyházi lakós, erdély tulajdonos.
És a Szentegyházáért Egyesületnek a tagja, ha jól tudom.
Igen.
Nagyon régóta probléma itt Szentegyházán a falopás. Hogy alakult ki ez a nagy ellentét itt a csoportok között?
2015. 4. hónap 8-án nekünk kijött, mert a nép megválasztott minket, hatunkot új képviseletnek. Én benne voltam úgy, mint alelnök, és 2015. szeptember 2-án leváltottak, de nem tudjuk, hogy.
Kik váltották le?
A régi vezetők. De ekközben a Homoródi Erdészeti Hivatal volt az őrzésben, és haton csináltak meg hat ember a szerződést, de csak úgy, mint az Unió Egyesület. Abszolút senkit titlóval nem vittek be 2015-ben mi már kezdtük mérni ki a tulajdonlop után nagyapánktól és a szüleinktől, amit örököltünk, a 27-es tarlába, és akkor megtámadtak, hogy mi nincs, amit ott keresünk, de nekem a tulajdonlapom odaszól. Nekem be is van ott azonosítva 1 hektár 80 ar, és titlusztottam is. Úgy akartuk, hogy normalizálódjon a helyzet, mindenki foglalja el, ahogy a titulja van, mert ezt nem én találtam ki. Ezt a román állam adta ki, és én azon nem tudok változtatni.
Ki a rossz fiú és ki a jó fiú a történetben? Egyszerűsítsük le azok kedvéért, akik nincsenek benne ebben a témában.
2015-ben az Angyosz kibélgöztetett más területjén, nem tudom hány száz köbméterét, de eladta 30 lejköbméterét. Hát könyörgöm, a népnek nincs, amit bétegyen a tűzre most, amilyen telek vannak, és eladja 30 lej. Kitermetette egy céggel, aztán, hogy a pénzön osztottak, nem osztottak, valami benne van. Mert 30 lej egy köbméter fát a mai világban nem szabad eladni. És a népnek a tulajdonát adták.
De valaki hogy adja el másnak a területéről a fát?
Úgy, hogy még nem tudtuk bizonyítani, hogy ez a mi területünk, mikor kiadták a titlukot, akkor vissza kellett volna mindenkinek a területi szolgálatosság, és kimérik a kataszteri hivatalon keresztül. Azt mondták, hogy 94-ben és 2001-ben, mikor kapódott vissza, volt az önkormányzatnak pénz kiutalva erre, valamennyi. Ők nem foglalkoztak ebben. Dobozba belétették a titlukot az önkormányzatnak, és nem szabadott onnat kiadni, csak úgy ne, stikivel.
Akkor a birtoklevelek nem voltak az önök kezében?
Egy darabig az önkormányzatnak, mikor egy polgármesteri váltás volt, akkor a polgármester kiadta, mielőtt ment volna el. 2013. április 28-án egy vasárnapi nap a megyénél az RMDS csinált egy projektet a 4000 hektárra. Egy osztrák pasason keresztül úgy akarják, hogy turisztikai központot csinálnak. Hát én amit örököltem a szüleimtől és a nagyszüleimtől, ahol az RMDS ne foglalkozom. Ez egy kérésem van.
Felvásárolták azt a területet, vagy nem?
Nem vásároltak fel semmit. Csak úgy akarják, hogy kivitelezzék, nem tudunk eléfelé haradni ebben az ügyel ezért.
Ön szerint hogy lehetne megoldani ezt a problémát? Mert hosszú távon nem lehet így élni egy közösségben, hogy sosem tudom, hogy honnan esik a fejemre egy tégla.
Mindegy közbirtokosság. Működjön úgy a dolog. Ha nekem van birtoklevelem, amit be tudok igazolni, 3 hektár, ott beadom az erdészeti hivatalnak megérzésképpen. Ez csak így lehet. Közösön.
Lőrinc Lászlónak hívnak, szentegyházi lakós, 45 éves.
Nagyon sokat tapasztalt a falopás ügyében. Olyan bonyolultak a szálak, hogy aki nincs benne, az nagyon nehezen tudja megérteni.
Több kategória szinten lehetne ezt hangsúlyozni, hogy mi alakultak ki az a nagy probléma, amit lehetne ragozni. Mi le voltunk rá nevelve, az a másik, az etnikai hovatartozás, mi a magántulajdon, mi a köztulajdon. Szóval ezt többféleképpen lehetne megoldani.
De ez nem egy-két napos probléma itt Szentegyházán, hanem a rendszerváltás előttről, de a rendszerváltás után már jelentkezett.
Ha visszanézzük a történelmet, 24 alatt a nagyszüleinktől elvették, milyen módon nem szolgáltatták vissza, megint azt meg lehet ragozni, és ennek vagyunk egy olyan szenvedő alanyai, amit még önmagunk öntudatával kell váljon, hogy saját magunk, saját birtokjainkon tolvajkkal váltunk, úgy, mint intézmény, úgy, mint fizikai személy, úgy, mint tulajdonos.
De van, aki kevésbé, és van, aki nagyon belenyúl ebbe a lisztes ládába. Gondolom, hogyha egy-két szekérfát elhozunk, elnézne azért a közösség, nem? Mert elnézte 20 éven keresztül.
Ebben is megvannak a kategóriaszintek, aki már ráébredtek, vagy politikai szinten érdekeltségé váltak, hatósági szinten, akik már kártyát osztottak mások felett. Az anyagiasság érdekékért sok embert leszívottak az aktusú csavarik, és olyan emberek osztanak kártyát még manapság, és akik még pillanatnyilag nem tartoznak, vagy nem juttak a birtokokhoz, és azok véget vannak ezek az egész dolgok.
De hogy van az, hogy valakinek a birtokáról egy olyan adja el a fát, akinek semmi köze ahhoz a területhez?
Megtörtént Szentegyházán az a kényszer rátelepített kivitelezés, ami megtetszik egy terület, és automatikusan kisajátítom sajátomnak.
nem veszek figyelembe se a birtoklevél parcellázási tervet, se semmit, és azt mondom, hogy próbálok valamilyen szinten gazdálkodni rajta, és így hosszabb idő után magamévának is hiszem. És gyakorlatilag azt próbálom fenntartani. És ebből jönnek a komplikációk, mikor egy birtoknak két tulajdonosa kerül elő. Van, amelyik az elfoglalt, és van, amelyik papíron keresztül törvényesen próbálja igazolni, és fizeti az adóját.
Akkor, ha jól értem, itt is az erősebbi kutya érvényesül.
Hát még mai napig így volt.
Ön mind a két tábort jól ismeri. Ismeri a jó fiúkat is, ismeri a rossz fiúkat is. Én úgy tudom, hogy ön most éppen a jó fiúk csapatában játszik, de a rossz fiúk csapata most hogy tekint fel Lőrinc Lászlóra?
Sajnos, hogyha a múltamot nézem, rosszul indultam. Megjártam a poklát, alvilágtól elkezdve mindenben benne voltam, szóval felvább nincs mit dicsekedni. De ha nem ismerném ezt a világot, és nem ebredt volna meg bennem az az öntudat, hogy hogyan tovább a nemzetnek, a gyerekeim sorsa és pont ez fog lenni, hát akkor nem csinálném én úgy, hogy valamit meg kéne szenvedjem. Hogyha azt nézném a pénz vagy az értékeket, hogy mi a haszon belőlem, akkor nem ezt kéne csinálni. Erőfeszítés igényült, hogy az ember társadalmi valamit megújtjon. Ebből jelzem, egyszer önmagadéke harcolj.
Mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy most én rablóból pandúr leszek? Röviden és tömören fogalmazva.
Hát az, hogy egy munkás embernek a gyerkéből lesz valamilyen szinten így elcsúszott, s rájön arra, hogy a hatósági szerv, amikor legelőször komplikációk terén fogja igazolni, és igazolta, hogy úgy képzelje az ember, hogy tényleg az tisztességes igazságszolgáltatás, rájön arra, hogy mennyire korrupt egy társadalom körülötte felébredsz, az emberben az a tudat, hogy ez a világ semmi jó alapon nem alapszik, s rájön, hogy éppen nem vagy annyira rossz, mint valamilyen szintre alá vagy csúszva, és minden rosszban vannak jó értékek is. Amit azt ki lehet használni is. Szóval az ember, hogyha elesik, vagy valamire gyengéködött, nem szabad szégyülleni. Ennyit csináltunk, ez vagyok. Ha már egy olyan közösségről beszélünk, mint Szentegyházán is, hogy össze vagyunk kapocsozva, össze vagyunk tartozva, a birtokok nincsenek kimérve, nincsenek megosztások a családok között. Szeretnék sokszor úgy elképzeltem magamban, hogy hát ha ő volna a családom, vagy az volna a családom, mennyivel könnyebb volna, de nem. Én azt kell tiszteljem, akivel együtt élök, aki össze vagyok kapozva, össze vagyok tartozva, és pont úgy kell elfogadjam, ahogy van, és az emberben sok színűséget tudjuk értékelni, mert nem vagyunk egyformák. Mindenkinek van igaza, vannak gyengebb pontos lesznek, és nem a pénz motiválja az embereket.
Nem fél attól, hogy megtorolják? Azok, akik mellett valamikor ott állt, és most az ellentáborban van.
Ki hogy fogja fel a félést? Tehát én úgy fogtam fel, hogy mikor már fogamztam, állultam ítéve. Vannak időszakok, amikor alakít az ember a sorsa, és vannak időszakok, amikor elvárások vannak. Ha tőlem telik, próbálok adni. Én így gondolom.
Többen gondolják azt, hogy ez lenne a helyes megoldás?
Úgy érzem, hogy több ember nélkülözi azt, hogy valami meg kéne oldódjék, több embernek az innyére volna az, hogy valaminek vége kéne legyen. Már oda vagyunk kerülve, hogy Szentegyházan ipari, mestőrséges város, szenvedő alanyai vagyunk, nagyon létminimumnak a küszöbén vagyunk mi.
A rendőrséggel, az erdészettel tudnak összedolgozni?
A rendőrséggel kapcsolatosan pozitívan tudnék beszélni. Nem mondhatok se ilyen sajont rájuk, de nem ők azok a szervek, akik meg kéne oldjanak, nem azok a szervek, akik tőlük függnénk, mert ők csak egy kivizsgáló szerv volna. De az erdészettel kapcsolatosan nem vagyok megelégedve. Az állami székelyudvarhelyi erdészeti hivatalhoz tartoztunk. Még a mai napig is sok tulajdonos a 10 hektári feletti birtokjaikat meg nem kaptak még birtoklevélről se. Szentegyházán jó tudják azt, hogy a birtoklevelet kiosztották csak úgy, mint a kártyalapot. Semmilyen birtok kimérés, semmi jogi procedúra nem követte az adott birtoklevélnek a kézbesítését, úgyhogy a törvény elég érni, és ezt próbáltuk minden egyes úton mérésekkel törvényesen hosszal járni, de még az erdészeti hivatalhoz beküldött kéréseket, amint a tulajdonos próbált volna igazolt területként adózni, vagy kapcsolatot teremteni hivatalú presztátor szervvel, az még semmilyen úton, módon nem akart elismerni, hogy az magántulajdon és igazolt tulajdonossal rendelkezik.
Szentegyháza alpolgármesterével, Sándor Lajossal beszélgetünk. Hogy lehetne alpolgármester úr megoldani ezt a kényes kérdést?
Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Sajnos ez a településünk szégyene, ez egy olyan, mint egy fekélyes seb, amely nagyon mélyrehatót. Ez az erdő probléma. Ugye köztudott, hogy most már nem őrzi az erdészet a területet, ebből kifolyólag bizonyos szempontból szabad préda. Van egy kisebb csoportosulás, főleg fiatalokból álló csapat, aki tesz azért, hogy mégiscsak kordában tartani a lopásokat. Azért beszélek itt lopásról, mert gyakorlatilag, ha nincs őrzés, és nincs bármiféle papír, írásos dokumentum egy erdészet részéről, hogy valaki fát vágjon ki, szállítson, az gyakorlatilag törvénytelen. A megoldás az nagyon nehéz, mert több csapat van, tehát többféle érdek van a lakók között. Ugye magántulajdonról beszélünk, ebből kifolyólag az önkormányzatnak nagyon-nagyon korlátozottak a lehetőségei arra, hogy segítsen. Nyilván elviekben támogatjuk, és amit a törvény megenged, mindenféle támogatást megadunk ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma. Összekötői vagyunk egy-egy beszélgetésnek, hogy könnyebben menjenek ezek az egyezkedések, akár egy magánerdészettel, akár más intézményekkel, ebben tudunk elsősorban segíteni. A megoldást abban látnánk, hogy egy közös gazdálkodás. Őseink valószínűleg ezt az időszakot, ami Szentegyházán történt az elmúlt 15 évben, 20 évben, valószínűleg már megtörtént valaha, és a székely ember volt annyira okos, hogy kitalálta a közbirtokosságot, és rájött arra, hogy az erdővel és legelővel nem lehet külön-külön gazdálkodni, azt egységesen kell azzal gazdálkodni, úgy éri meg, úgy érdemes, és így marad meg a település békéje is, mert sajnos így baráti kapcsolatok és rokoni kapcsolatok mentek tönkre emiatt, az erdőügy miatt.
Amikor meg lehetett alakítani újból a közbirtokosságokat, akkor miért nem éltek a lehetőséggel?
Volt tudomásom szerint egy kisebb csapat, aki arra biztatta a lakókat, hogy akkor próbálják meg magántulajdonként, hát mégiscsak. Ugye a magántulajdonnak a hangzása, vagy a magántulajdonnal való gazdálkodás sokkal kecsegtetőbb volt, tehát, hogy inkább szabadabban lehet majd gazdálkodni. Gondolom, hogy ez vezethetett oda, hogy az emberek többsége ezt támogatta, hogy nem közbirtokosságként, hanem magántulajdonba kerültek vissza az erdő és legelő területek.
Na jó, de nem annak a tulajdonába, aki valójában.
Igen, hát ez már az én tudásomat meghaladja, tehát itt csak magánvéleményt tudok mondani. Nyilván ahhoz, hogy valaki egy területre azt mondhassa, hogy az övé, akármikor felméreti, akármikor mondjuk telekkönyvesztetni akarja, kell tudja annak a határait. Na most bizony a gazdák nem igazából tudták a határait, mert valamikor közbirtokossági tulajdon volt ez a terület, de mégiscsak akkor volt egy olyan jogi lehetőség, hogy magántulajdonként visszakérjék, és hát most ennek megisszuk a levét.
Belátható időn belül meg lehet-e oldani, vagy ha nem teljesen megoldani ezt a problémát, de legalább békét teremteni itt Szentegyházán, a két fél között?
Én úgy látom, hogy van szándék erre. Nyilván azok, akik a legjobb megoldást szeretnék, azok még kisebbségben vannak. Van egy hasonló nagyságú csoport, aki nyilván teljesen ellentétes érdekek mentén tevékenykedik, lobbizik, és van véleményem szerint egy igencsak nagyszámú csoport, aki úgymond kivár, hogy merre fog fordulni ugye a szekérútja. Meggyőződésem, hogy ez a probléma meg fog oldódni. Elsősorban az aktuális törvények fognak erre rákényszeríteni bennünket, mármint a tulajdonosokat, mert nyilván a hivatal az nem sokat tud ebben tenni. Őrzés nélkül nem lehet erdőterület, ha nincs őrzés, akkor valószínűleg jönnek a büntetések. Az a veszély fenyegeti az erdő tulajdonosokat, hogy el is veszíthetik a saját területeiket, amit most magukénak tudnak. Akár azt is mondhatja az állam, hogy hát 10 év alatt nem tudtad megoldani, hát akkor mit akarsz, miért gazdálkodnál. De lehet egy olyan dolog is, hogy annyira megcsömöröltek már az emberek ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy lehet, hogy majd potom pénzért fognák a tulajdonlapokat eladni, hektárját a területeknek, és egyszer csak arra ébredünk, hogy az egykori szentegyházi erdő úgymond idegenek tulajdonában van.
Na jó, de addig az emberek biztonságáért kifelel? Mert a közelmúltban történtek már tetlegességig fajultak. Ez bármikor megismétlődhet.
Ez a kis csoport, aki úgymond a lopások megakadályozásáért tesz, ez valójában a rendőrség dolgát is segíti. Nyilván azt is meg kell értenünk, hogy a a rendőrség apparátusa nem tud mindenütt ott lenni. Annyi, hogy a jogi igazságszolgáltatás menete, tudjuk, az nagyon hosszas, nagyon bürokratikus, és az az út, az az idő, amíg bármilyen dolognak tettnek következménye lesz, az annyira hosszú, hogy ugye nem tudjuk még, hogy hova jutunk el. Nyilván, ha lenne egy precedens értékű bírósági döntés valamilyen tettel kapcsolatban, az segíteni az ügynek a megoldását.
Elhangzott riportunk pénteken délután készült Szentegyházán. Bár megoldani mi nem tudjuk a problémát, bízunk benne, valamennyire érthetővé váltak a sérelmek.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Judit énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A tejpor gyorsabban oldódik fel, ha habverővel szüntelenül kavarva szórjuk a vízbe. A vaj frissen marad, ha felfőzött és újból lehűtött vízben tartjuk, amelybe kis sót is tehetünk. Ha a kristálycukrot két ruha közé tesszük és langyos vasalóval végigmegyünk rajta, porcukor lesz belőle. Ha az élesztős tészta megkelt, és nem akarjuk, hogy tovább nőjön, tegyünk rá egy nedves papírlapot. A kalács tészta sárgább lesz, ha előző este kevés sóval eldörzsöljük, és felhasználásig hideg helyen tartjuk.
Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de ő azt nem akarja. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de ő azt nem akarja. Befonom az ostoromat nyújt ágra, ráverek a kis pejlovam hátára. Befonom az ostoromat nyújt ágra, ráverek a kis pejlovam hátára. Fújja a szél lefelé, lefelé, de lefelé, kis angyalom, de hiába szerettél. Fújja a szél lefelé, lefelé, de lefelé, kis angyalom, de hiába szerettél. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz. nem akarja.
Sikertörténetek.
Mikrofonunk előtt Nagy Dániel, mezőpaniti fűszert paprika készítő. Mióta foglalkozol ezzel?
Már régebb is volt kisebb mennyiségben fűszert paprika, de ekkora mennyiségben most van először.
Akkor ez családi hagyomány?
Igen, úgy is mondható. Először is mamám kezdett el vele foglalkozni, ugye a 90-es évek elején. Aztán édesanyámék, néném, testvérem, s most én folytatom a termesztést. Egyelőre nekem van a legnagyobb mennyiség.
Gyakorlatilag belenőttél a fűszerpaprika termesztésbe.
Végül is mindenki csak kis mennyiségbe termesztette, de már örököltem egyfajta tudást, nem a nulláról kellett kezdeni. A szapiencián végeztem, agrárközgazdaságtant végeztem az egyetemen, és elég sok köze van a kettőnek egymáshoz.
Jelen pillanatban mekkora területen van fűszerpaprika?
17 árin termesztek édes fűszerpaprikát.
Milyen fajtát? Hazait vagy külföldről hozod a magot?
A magok azok hagyományos magok. Úgy lett, hogy a 90-es években került valahogy a faluba, valahonnan Magyarország területéről, és mindig hagytunk meg magot.
Aki fűszerpaprika termesztéssel foglalkozik, általában a szegedi fajtát részesíti előnyben. Ti próbálkoztatok-e vele?
Még nem próbálkoztunk, de valószínű, hogy én is kipróbálok két fajtát, a szegedi 80-ast és a szegedi 20-ast. Hibrid fajtákat nem akarok kipróbálni, ezek ilyen nagyon régi fajták, és azokkal szeretnék próbálkozni.
Nehéz a fűszerpaprika termesztés? Vagy ha szaktudás van, akkor semmi nem nehéz?
Hát a fűszerpaprika termesztésről azt kell tudni, hogy ez egy nagyon kézműves foglalkozás, főleg az elején, amíg nincsenek gépek. Nagyon nagy mennyiség kellene ahhoz, hogy feldolgozó gépet megérje vásárolni. Nem egyszerű, de csinálni kell.
Sok betegség támadja az állományt?
Elég sok vírusos betegsége van, meg kártevők is vannak, de nem egy paradicsom, mindig azt szoktam mondani, szóval nem kell minden eső után permetezni. Én vegyszereket nem is használtam, amiután ki volt ültetve a szabadföld, de úgy magára volt hagyva, csak kapálva volt.
Akkor azt jelenti, hogy természetbarát módszerekkel is meg lehet védeni az állományt? Vagy nem mindig?
Eddig sikerült mindig megvédeni. A palántákat azokat úgy védtem, hogy fokhagymás lével öntöztem a növényeket, és a melegágyba is ültettem körbe fokhagymákat. Ez a legjobb növényvédőszer, ez az egyik legjobb. És még melegágynak a felső részét betettem a sütőkemencébe, és felmelegítettem. Ez egy ilyen természetes sterilizálás volt a földnek.
Csalánlével ilyesmivel nem próbálkozol?
Még nem próbálkoztam, de ki fogom próbálni a csalánlét, mert sokat hallottam róla, sokan dicsérik.
Egyedül tudod-e csinálni, vagy a család is besegít, szezonmunkást is kell alkalmazni?
Ezt a családdal oldottuk meg, egyedül ezt nem tudnám, már akkora mennyiség. Úgy a családból körülbelül 6-on segítettek, úgy nagymamámtól, testvérem, sógornőm, valaki kevesebbet, valaki többet, édesanyám nagyon sokat segített, sőt, mamám is rengeteget, szóval köszönöm szépen. Neki.
Mindenkinek megvan az ő része, hogy ebből a folyamatból mit végez el, vagy mindenki mindenhez ért, és amikor szükség van rá, akkor beáll a sorba.
Mindenki mindenhez ért, és amikor felajánlják a segítségüket, akkor én ezt szívesen elfogadom.
Bővítésben gondolkodol-e? Szeretnéd-e a területet, a fajtákat bővíteni?
Igen, már nagyobb területen lesz, és jobban megcsináljuk az öntözőrendszert is, terméshozam is jobb lesz. Majd a későbbiekben szeretnék csípős fajtát is kipróbálni, de ahhoz külön terület kell, mert nem lehet a kettő egymás, mert nem 300 méter távolság kell legyen körülbelül. Talán megpróbálkozok a füstölt fűszerpaprikával is, aminek nálunk nincs hagyománya, de kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
Értékesítési gondok vannak? Vagy ami eddig termett, az még mindig elkelt?
Az értékesítés az még azért hagy maga után kívánnivalót. A vevők jobban kellene értékeljék azt, hogy ez egy helyi termék, és ne azt nézzék, ami az üzletben van, mert nagyon nagy különbség van a két termék között. Ami az üzletbe kaphat, az végül is csak egy piros por. Kiölnek belőle minden vitamint, mert 100 fok felett szárítják meg ilyen dolgok. Körülbelül egy olyan egyharmada fogyott el. Eddig kicsit több kellett volna, mert ez a főszezon.
Amúgy piacokra is jársz, vagy már háztól is elviszik?
Leginkább háztól viszik el. Interneten is elment egy pár kiló. Voltam a napi piacon is, de nem nagy sikerrel. Sőt, még egyszer az Ócskaszeren is voltam, de ott se volt nagy siker.
Miről ismerjük meg a jó fűszerpaprikát?
Négyféle szempontot szoktak figyelni, akik bírálják a paprikákat. Az első a szemcseméret, minél apróbb, annál jobb, akkor a szín, hogy mennyire piros, az illat és az ízét szopták. Szóval termelőtől vesznek paprikát, akkor meg is lehet kóstolni. Én is mindig úgy csinálom, hogy készítek kóstolót. És a vásárló eldönti, hogy ezt tetszik neki, vagy nem.
Te benne hagyod a magokat és a csumáját is, vagy csak a húsát dolgozott fel?
A csumáját az ki kell szedni, egyesével kell venni a paprikákat, az a több ezret vagy tízezret, és az kiszedődik, de a magokat az benne kell hagyni, a magról azt tudni kell, hogy tartósító hatása van. Szóval ezzel is ugyanúgy lehet tartósítani ételeket, mint a sóval vagy a borssal.
Számít az, hogy szárad a fűszerpaprika? Mert régebben azt láttuk falun, hogy kiaggatták a napra, aztán megszáradott valahogy. Ennek is van köze ahhoz, hogy milyen lesz a minőség?
Igen, a szárításnak annak nagyon nagy szerepe van a minőségben. Nagy üzemekben úgy csinálják, hogy két nap alatt 160 fokon megszárítsák, és ezzel kijönnek belőle minden vitamin. Régebb ugye kiaggasztották a házak elejére, ez már egy jobb megoldás, de viszont a napsugarai kivesznek belőle anyagokat, amit nem kellene. Én úgy szárítom, hogy van egy ilyen sötét fólia, abban vannak polcok, és abba szárad a paprika, így fénytől elzárva, így megmarad benne minden, ami kell. Nem magas hőfokon, ilyen 50 fok körül.
Számít, hogy milyen üvegben tárjuk, vagy milyen tasakban?
Igen, ez is nagyon számít. Nem szabad átlátszó legyen az, amiben tároljuk. Hiába van egy szekrénybe, vagy sötét helyen, úgyse jó. Legyen egy fémdoboz, vagy porcelán, vagy kerámia, vagy bármi, csak zárt legyen, és száraz helyen kell tartani, szóval nedvesség ne érje.
A termesztés technológiában számít-e az, hogy mit mikor végzünk, és egyszerre lehet-e gyűjteni a termést, vagy ahogy érik, úgy kell gyűjteni?
Paprika az nagyon fagyérzékeny, szóval csak fagyok után lehet kiültetni. Egészen szedésig ötször volt megkapálva, kétszer volt leszedve, mert idő hiányában még nem volt kész a szárító, és nem tudtuk elégszer leszedni, körülbelül ugye a 4-5-ször kellett volna, és akkor több lett volna a termés. A zöldeket azokat rajta hagyjuk, azt nem szedjük le, mert az is bepirosodna, de már nem lenne ugyanaz a minőség. És következik a szárítás, aztán feldolgozás, és úgy az őrlés.
Meddig bírja ez a készítmény? Mikor megy ki garanciából, ha egyáltalán kimegy?
Egy évig nagyobb minőségvesztés nélkül bírja, valami minimális a minőségvesztés. Az üzletieken néztem, azon ilyen másfél év garanciát adnak, de két évig is simán eláll a paprika.
Gondolkodol márkában is?
Úgy forgalmazom azon a néven, hogy mezőségi fűszerpaprika, ezzel is a helyiségét kiemelve, hogy ez egy helyi termék.
Miért nem mezőpaniti?
Hát a mezőpaniti az szerintem túl szűk lenne, és a mezőséget az valószínűleg többen ismerik. Ez egy tágabb fogalom. Idén is voltak már cserepes fűszernövények, jövőre többféle fűszernövényt szeretnék ültetni. Hosszú távra tervezek, szeretném, ha az emberek minőségi termékekhez jutnának, még hogyha csak egy kis fűszerről is van szó, és szeretném, ha egy idő után, egy-két-három éven belül ezzel ki tudnám váltani a munkahelyemet.
Sikertörténetünkben ma a mezőpaniti Nagy Dánielt és vállalkozását ismerhették meg. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Bordi Aranka énekel, kísér Rózsa Béla és népi zenekara egy 1978-ban készült hangfelvételről.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon,
a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Nyeremény játékunk kérdésére a választ január 27-ig várjuk, ugyanis január utolsó kedjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, mekkora területen termeszti a mezőpaniti Nagy Dániel a csípős fűszerpaprikát? Megismételem a kérdést, mekkora területen termeszti a mezőpaniti Nagy Dániel a csípős fűszerpaprikát? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kovács András énekelt, 12 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben.
A burgonya kilója 1 lej 80 bani és 2 lej, a fehérhagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 9 lej. A paprika kilója 5 lej és 7 lej, a paradicsomé 6 lej 50 bani és 7 lej, az uborkái 3 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 8 lej, a gombái pedig 10 lej. A petrezsemzöld, kapor és cellerzöld kötése 50 bani, a tárkony és csombort kötése 1 lej, az eller darabja 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezsem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. A szemespaszul litere 8 és 9 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja ezen a héten 50 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az alma kilója 3 lej 50 bani és 5 lej, a körtéjé 4 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 8 lej és 9 lej, a dióbélé 28 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Árok, árok, de mély árok, azt mondják, hogy ti felétek sokat jár. Miért nem jössz? Elszáradna a lehulló
Erdős Melinda énekelt, jövökedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett a mára betervezett Kézdi Albisi Bodlehel gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkban a hazai magyar mezőgazdasági szakképzésről értekezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Nyárát Szent Lászlóról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Hudi István és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Kafa István Árpád műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Most Demeter Irén énekel, majd a Háromszék együttes palackai táncaival búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
Piros sorta meccsó